A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, valóban azért könyörgünk, amiért énekeltünk is. Kérünk téged, hogy te világosítsd meg az elménket, és te tégy bennünket képessé arra, hogy jót gondoljunk és mondjunk. Meg kell vallanunk előtted, hogy ezen a mai napon is sokszor nem jót gondoltunk és nem jót mondtunk. Nem jót gondoltunk, mert elveszett a reménységünk egy-egy nehéz helyzetben, kijöttünk a sodrunkból, vagy éppen végtelenül elkeseredtünk, megszomorodtunk, esetleg másokat megbántottunk, vagy mások szavait, ami talán egy élcelődés lett volna, sértésnek vettük. Urunk, kérünk, bocsásd meg nekünk, ha nem jót gondolunk, és bocsásd meg, ha nem jót szólunk, hogyha nem a te lelked által vezéreltek vagyunk. Sokszor ezen kapjuk magunkat. Érezzük azt, különösen amikor egy nap végén megnyugszunk előtted, hogy a mai napon is mennyiszer kijöttünk béketűrésünkből is, mennyiszer úgy éltünk és viselkedtünk egy-egy helyzetben, amivel megtagadtunk téged. Kérünk, bocsásd meg ezt nekünk, és segíts bennünket abban, hogy minél jobban áthasson bennünket a te jelenlétednek az öröme, a vígasztalása, a békessége és a tőled való bölcsesség. Így kérünk téged, Urunk, hogy ezen az Isten tiszteleten beszélj hozzánk, segíts bennünket érteni szavadat, segíts abban, hogy akarjunk, vágyjunk, készek legyünk megcselekedni, amit megértettünk. És Urunk, azért is esedezünk hozzád, hogy amikor elgyengülünk, mindig tudjunk a kegyelem királyi székéhez, trónjához visszatalálni te hozzád. Így kérünk téged, Urunk, hogy most is te beszélgess velünk, és te szólj hozzánk igéden keresztül. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, írva található a Zsoltárok könyvében az 50. fejezetben. Az igét hosszára való tekintettel leülve hallgassuk meg. Az 50. Zsoltárban a következőképpen olvassuk Isten igéjét. Ászáv Zsoltára. A hatalmas Isten, az Úr szól és hívja a földet. Napkelettől napnyugatig. A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. Hívja az eget odafent és a földet, mert ítélni akarja népét. Gyűjjetek hozzám, híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten. Hallgass, népem, most én beszélek. Izrael, most téged intelek. Isten, a te Istened vagyok én. Nem feddelek meg véres áldozataidért, sem állandóan előttem levő égő áldozataidért, de nem fogadok el házadból bikát, sem aklaidból bakokat. Hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Eszem-e a bikák húsát, iszom-e a bakok vérét? Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. A bűnösnek pedig ezt mondja Isten. Hogy mered emlegetni rendelkezéseimet, és szádra venni szövetségemet? Hiszen te gyűlöled a feddést, és elveted igéimet. Ha tolvajt látsz, vele cimborálsz, és a paráznákkal tartasz. Szádból gonosz beszéd jön ki, nyelved csalárdságot sző. Ahol csak vagy, testvéred ellen beszélsz, anyád fiát is bemocskolod. Ilyeneket csinálsz, és én hallgassak? Azt hiszed, én is olyan vagyok, mint te? Megfeddelek, és mindezt a szemedre vetem. Értsétek meg ezt ti, akik elfeledkeztek Istenről, különben elragad, menthetetlenül. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Kedves testvérek, Ászáv Zsoltára ez, amint hallottuk is, és a következő néhány alkalommal vagy így csütörtökön, vagy vasárnap délután, majd Ászáv zsoltáraiból fogunk hallani több alkalommal, hiszen a Szentírásban 13 zsoltárról tudjuk azt, hogy ő írta. Ebben az 50. zsoltárban, amely a Zsoltárok könyve gyűjteményében az első Ászáv által jegyzett zsoltár, azt látjuk, hogy Isten beszél a világhoz. Népét, Izraelt szólítja meg, és aztán megszólítja a hitetlen világot is. Beszél nekik is. Nyilván nekünk elsősorban az az érdekes, amit Isten az ő népének szól, Izraelnek. Nekünk is van üzenete. Olyan érdekes kifejezéseket használ, amikkel olyan furcsa nekünk szembesülnünk, de hát csak azért, mert mi bőven sokkal Krisztus után élünk. Amikor ezt mondja, nem feddelek meg véres áldozataidért, sem állandóan előttem levő égő áldozataidért, de nem fogadok el házadból bikát, sem aklaidból bakokat. Hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ és ami betölti. Eszem-e a bikák húsát, iszom-e a bakok vérét? Ilyen érdekes kifejezés ez számunkra, olyan megdöbbentő. Istennel kapcsolatban ez talán nekünk eszünkbe se jutott, hogy Isten enné a bikák húsát, meg inná a bakok vérét. Hogy jön ez a gondolat ide? Hát, ugye az Isten tiszteletek a zsidók számára többek között úgy zajlottak, vagy legtöbb esetben, hogy áldozatokat mutattak be. Bűnért való áldozatot legtöbbször, de volt, amikor hála áldozatot és béke áldozatot, meg ehhez hasonlókat. Minden áldozat azonban vért jelentett, valakinek el kellett pusztulnia az ember helyett, ha bűnért való áldozatról volt szó, egyébként pedig a hálát fejezték ki egy áldozatnak a levágásával. És itt ebben a zsoltárban Isten tisztázza, hogy értsétek meg, nehogy valaki azt gondolja, hogy ez az én eledelem. Még egyszer mondom, nekünk ilyen nem jutna az eszünkbe, de oka volt ennek. Az akkori korban bizony gondolkodtak így bizonyos pogány népek, hogy az az áldozat, amit ők bemutatnak, az az ő bálvány istenüknek az eledele. És ha ők nem mutatnák be ezeket az áldozatokat, ők nem végeznék ezt a szolgálatot, hát az ő istenük éhen halna. Ugye nekünk ez olyan ostobaságnak tűnik, persze, hogy annak, mert mi tudjuk, hogy ki a mi Istenünk, az, aki minden teremtett. Erről szól is itt az Úr ebben a zsoltárban, amikor azt mondja, hogy hát minden az enyém, ha ez előfordulna, de ez egy nevetséges dolog, hogy az Isten éhezik, megszomjazik, nyilván tudjuk, de hogyha ez előfordulna is, azt mondja a zsoltár írón keresztül az Úr, hogy hát mindent én teremtettem, nem gondolod, te egyszerű ember, hogy majd én hozzád megyek könyörögni, hogy etessél már engem, adjál már nekem valami ételt vagy italt. Még egyszer mondom, nekünk ez butaságnak tűnhet, de ez az akkori időben ez egy fontos üzenet volt. Nekünk is üzenettel bír, mert azt erősíti meg, hogy minden az Úré, de nem ember ő. Nehogy arra gondoljon valaki, hogy Isten olyan emberi tulajdonságokkal rendelkezik. Minden az Úré, és a mi egész életünk is. Ennek mindig tudatában kell, hogy legyünk. És mondja Izraelnek, hogy éppen ezért, amikor áldozatot hozol, az legyen előtted, hogy hálával hozd. Meg ne forduljon a fejedben, te izraelita ember, az én népemnek tagja, meg ne forduljon a fejedben az, hogy én le vagyok neked kötelezve, hogy nekem szükségem van arra, amit te hozol. Minden, amit hozzám hozol, amit elém hozol, azt hálaadással hozd. Tudván azt, hogy nekem van kiszolgáltatva a te életed, és te függsz én tőlem, és nem fordítva. Hálaadással áldoz az Úrnak, azaz ne az érdek mozgasson. Erre is utal ez a kifejezés. Nyilván az izraelita embernek ezt inkább egy potenciális kísértés volt, de nem egy szüntelenül meglévő gondolat, hogy az áldozattal az Istenét eteti. Azért ez nem volt egy annyira jellegzetes dolog. De az már sokkal inkább megjelent és megjelenik ma is, hogy én teszek valamit, és az Isten legyen nekem lekenyerezve. Hát én megtettem. A minap olvastam bele a Szent Péter esernyője című könyvbe, és abban van egy ilyen rész, hogy az egyik főhős az azt mondja, hogy ó, micsoda tragédia ért, nem mondom el, hogy micsoda, az nem érdekes, hogy nem úgy történt, ahogyan azt én szerettem volna. És akkor így fogalmaz, pedig mennyit imádkoztam érte, hát érdemes-e a mai világban imádkozni? Ezt mondja. Na erre utal többek között itt ez az ige, amit nekünk Ászáfon keresztül elmond Isten, hogy nehogy így nézzünk az Úrra, hogy mi majd áldozunk neki, és akkor ezért ő nekünk le lesz kötelezve. Azt mondja, egyetlen egy motivációja lehet minden áldozatnak, akár bűnért való áldozat, akár hála áldozat, akár béke áldozat, a hála. Az igazi szeretet nem érdek. Aztán azt is mondja, hogy ha elém jössz, teljesítsd a fogadalmaidat. Ha valamit megfogadsz, teljesítsd őszinte szívvel és hálából. Azt mondja ezzel az Úr, hogy ha elém jössz, akkor ne úgy gyere elém, hogy letudsz engem, hanem úgy gyere elém, hogy a velem való találkozásból legyen változás az életedben. Ugye van ez a vicc, hogy kijön valaki a templomból, és akkor megkérdezik, hogy milyen volt, és akkor azt mondta, hogy mintha mi se történt volna. Ugye, minthogyha misén lett volna, de benne van az is, hogy hát, minthogyha semmi se történt volna. És azt mondja Isten, hogy ez ne forduljon elő. Amikor én elém járulsz, amikor velem találkozol, akkor nem mehetsz el úgy, mint ahogy ide jöttél. Mert én valamire felhívom a figyelmedet, valamire tanítalak téged, valami újat felfedezel, egy bűnt, egy buzdítást, hogy valamit tegyél, de ha te ugyanúgy mész el, az nagy baj. Teljesítsd a fogadalmaidat. Ha elém jössz, mondja az Úr, akkor gondold végig, mi az, amivel szeretnél megváltozni, amiben igyekszel az életedet hozzám igazítani, és ezt teljesítsd is. Ugye hányszor vagyunk úgy, hogy azt mondjuk, hogy holnaptól minden más lesz. És azt mondja Isten, most, itt, amikor itt vagy előttem, úgy menj el, hogy mostantól, nem holnaptól, most itt azonnal, benned, a te szívedben történjen változás. Ilyen volt Anna. Emlékszünk az ő történetére, akinek nem született gyermeke, és akkor elment Éli főpaphoz, Silóban, a szentélyben ott sírt, zokogott, és akkor azt gondolta róla Éli főpap, hogy részeg, hogy ivott, és amikor elmondja Anna, hogy milyen baja van valójában, hogy miért szenved, akkor azt mondja neki Éli, hogy menj el, Isten meghallgatta imádságodat. És ugye ő elhatározza, hogy én az Úrnak fogom felajánlani az én gyermekemet. És ő ezt megteszi. Komolyan veszi a fogadalmat, és nem mondja azt 3, 4 vagy 5 év múlva, amikor megszületik a gyermek, hogy hát ezt én nem úgy gondoltam, már úgyis megvan a gyerek, hanem odaadja. Odaadja az Úrnak. Teljesítsd az Úrnak tett fogadalmadat. Aztán azt is mondja Isten ebben a Zsoltárban, amit mi nagyon jól ismerünk, nagyon fontos ige a számunkra, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Egy kicsit olyannak tűnik, minthogyha mi, akik itt vagyunk a templomban, mindjárt emlékszünk még erre a kifejezésre, minthogyha ilyen KGST-szerűen működne, kölcsönösen segítjük egymást. Istennek szüksége van a mi dicsőítésünkre, nekünk meg szükségünk van az ő segítségére. Hát, hívjuk őt segítségül, ő megsegít, mi pedig cserébe magasztaljuk őt. Bikák vére nem kell neki, marháknak a húsa nem kell neki, de a dicsőítés, a magasztalás, ugye az mégiscsak kell. Így érthető első hallásra az ige. De azt mondja valójában nekünk Isten vele, hogy ember, ismert fel és ismert be, hogy nem tudod önmagadat megszabadítani, hogy tőlem függ az életed. És ha ezt tudod, akkor hálából fogsz dicsőíteni engem. Hív segítségül a nyomorúság idején. Hát testvérek, nyomorúság ideje van. Nincs olyan ember, aki úgy élne le évtizedeket, hogy ne tudná elmondani, hogy volt az én életemben nyomorúság ideje. Nyomorúság ideje a betegség, a gyász, amikor bizonytalanságban vagyunk. Emlékszem a rendszerváltás utáni időre, az milyen egy nyomorúság ideje volt szinte a teljes ország számára. Holnap nem rúgnak-e ki a munkahelyemről, mikor találok egy új munkahelyet, ha vállalkozásba kezdtek, fog-e tovább menni az élet. Volt és van ilyen nyomorúság ideje szinte mindenkinek az életében. És azt mondja Isten, van kit segítségül hívni, nem vagy egyedül. Van neked támaszod, van oltalmad, van segítséged, méghozzá az, aki mindenek felett hatalommal bír. Van nyomorúság ideje, de azt mondja ezzel Isten, hogy nem vagy egyedül ebben a nyomorúságban. És azt is mondja, hogy Isten meg fog szabadítani. Lehet, hogy másképpen, de az Úr meghallgatása, szabadítása egészen biztos. És éppen ezért mi hálából dicsérjük őt. Nem félelemből, és nem is érdekből. A hálaadással, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. Dicsőítés hála nélkül, ezt is ismerik az idősek jól, például amikor ordibálni kellett, hogy éljen Rákosi. Vagy mesélték az idősebbek, hogy mondott Rákosi egy beszédet, meg kellett tapsolni. És voltak emberek, akik a teremben figyelték, kihagyja először abba a tapsolást, mert azt már kiemelték a tömegből, és kivitték, elverték. Emberek dicsőítése folyt, ami eleve bűn, és aztán pedig ez az egész csak félelemből és rettegésből zajlott, semmi köze nem volt a hálához. Isten azt mondja, velem teljesen másról szól a dolog. Engem ne félelemből, ne rettegésből dicsőíts. És ez nagyon fontos, ezt mi is lássuk jól, meg hogyha olyanokkal beszélgetünk, mondjuk el bátran, idézve akár ezt a bizonyos művet is, hogy érdemes a mai világban imádkozni. Nem arról van szó, hogy Istent dicsőíteni muszáj, nekünk Istent dicsőíteni kötelező, mert ez elő van írva, mert ránk van parancsolva, és mert ő ezt elvárja. Isten nem egy diktátor, nem egy kiskirály, nem önző ember. A hálaadásunk, az Isten iránti dicsőítésünk az egyes egyedül csak abból fakad, hogy átéltük, megtapasztaltuk, hogy mennyire szeret bennünket az Isten. Szívből, hálából magasztaljuk az Urunkat, mert Krisztus által megmentett, mert mindent megtett értünk, ami önkéntelenül is Isten dicsőítésére indít. Nincs szó kötelességről, csak egyes egyedül háláról. Kedves testvérek, így akarja Isten megváltoztatni az életünket, és így akarta annak idején is, és így akarja most is, hogy az Isten tiszteletünk, akár a templomban, akár a templomon kívül, egészséges és teljes legyen. Voltam nem olyan régen beteg mellett látogatóban, és érdekes volt látni azt, hogy Isten könyörületes volt hozzá, egy nagyon súlyos betegségből úgy tűnik, hogy most már helyreáll, felépül, és jó volt a beszélgetés folyamán, hogy volt benne nyitottság Isten iránt, de annyira látszik, hogy még nem érti, mit jelent az, amiről ez a Zsoltár szól. Hogy még mindig annyi elégedetlenség van benne, és nem látja, hogy Isten a tenyerén hordozta, hogy megmentette az életét, hogy minden pontosan úgy történt, hogy ő életben maradjon, mert perceken múlhatott volna az élete. De Isten mindent intézett, kórházban is, minden rendben ment. Mennyire más az, amikor tudjuk, ismerjük az igazi, az egyetlen, a megtartó Istent. Amikor élő tapasztalatunk, és nem sejtelmeink vannak róla, hogy kicsoda ő, hanem átéltük, hogy ő mentett meg. És ilyenkor, amikor az ember átéli azt, hogy én megmentett ember vagyok, meg se fordul a fejébe az, hogy fú, nekem most már muszáj templomba járnom. Muszáj elmondani minden nap a mi atyánkot. Nem ez motivál, hanem egyes egyedül a hála. Adja az Úr, hogy ebben tudjunk még tovább haladni, előre, és hogy ezt tudjuk elmondani másoknak. Nekem olyan fájdalmas az, amikor amikor emberekkel úgy találkozom, hogy nekik ilyen elképzelésük van, hogy az Istennek elvárása, ennyi meg ennyi imádság, az Istennek elvárása, hogy ennyiszer meg ennyiszer kell járni templomba, és akkor az jut mindig az eszembe, hogy mennyire nem ismerik az élő Istent Krisztusban, ahogyan kijelentette magát. Hiszen ha látjuk Jézus Krisztusnak az életét, akkor pontosan az látjuk, hogy soha semmitre nem kényszerített senkit. Nem mondta, hogy nektek muszáj ezt csinálni, muszáj azt csinálni, hanem azt mondta, gyere és kövess engem. Élj úgy, ahogyan ezt én mutatom neked, mert ez tetszik Istennek. És ha valaki azt mondta, hogy ne haragudj, ez nekem sok, akkor Jézus nem mondta azt, hogy jaj, bocsánat, akkor finomítsunk a szabályokon. A te döntésed. Isten nem fog könyörögni, esedezni, hogy ugyan magasztalj már engem, ugyan dicsőíts már engem, ugyan járj már el templomba, hanem csak azt akarja, hogy ismerjük meg, mennyire szeret. És ezt mi ismerjük, és azt kívánom, hogy tudjuk, én magam is, meg mi mindnyájan, ezt olyan hitelesen továbbadni, hogy emberek legalább elgondolkodjanak rajta, ezt az Istent én vágyom követni. Nem kényszerből, nem előírás szerint, hanem azért, mert szeret. Amen. Úr Jézus Krisztus, nagyon hálásak vagyunk azért, mert amikor eljöttél ebbe a világba, akkor tökéletesen megüresítetted magad. Nem vagyunk képesek ekkora alázatra, mint amit te magadra öltöttél, hiszen a mennyek dicsőségét hagytad ott, mindennek ura voltál, és eljöttél a legkiszolgáltatottabb helyzetben, egy csecsemő képében. Urunk, köszönjük neked, hogy te mindezt vállaltad értünk. Hálásak vagyunk, hogy amikor felnövekedtél és elkezdted a szolgálatot, bár lett volna hatalmad arra, hogy uralmad alá vond az egész világot, sőt, a te néped az önként ajánlkozott, hogy királlyá tesz, te mégis ugyanúgy alázatos maradtál egészen a halálig. Köszönjük neked, Urunk, hogy sohasem követelőztél, sohasem vártál el semmiféle nem szívből jövő áldozatot, hanem mindig közel mentél az emberhez, mindig lehajoltál a beteghez, a nyomorulthoz, az elesethez. Te nem féltél a leprástól, nem féltél a gyógyíthatatlan betegtől, nem féltél a halottól, hanem mindenki előtt tárva volt a szíved, és bátran vállaltad vele a közösséget. Azokkal az emberekkel is vállaltad a közösséget, akiknek a teste rendben volt, de a lelke tele volt bűnnel, és akiket kirekesztett a társadalom, akik az akkori társadalomnak a szemétje voltak. Urunk, ez a szeretet ma is lenyűgöz bennünket. És hogyha egészen őszintén a saját életünkre nézünk, akkor azt látjuk, hogy nem vagyunk különbek ezeknél az embereknél. Lehet, hogy szép ruhában vagyunk, vagy nagyon jó körülmények között lakhatunk. Lehet, hogy kiváló emberi kapcsolatokkal, barátságokkal rendelkezünk. De nagyon jól tudjuk, hogy minden egyedül tőled van. Az életünk, az egészségünk, a sikereink, az áldásaink, tudjuk jól, hogy csak te tőled származnak. És Urunk, most azért könyörgünk hozzád, hogy segíts abban, hogy ezt ne csak az Isten tiszteleten tudjuk, vagy amikor egy napot befejezünk, hanem hadd legyünk ennek tudatában minden pillanatban. Olyan sokszor, Urunk, elhatalmasodik rajtunk a világnak a kísértése, kérkedése, más embereknek beszólása, bántása, kritikája, és ezek egy pillanat alatt elveszik a figyelmünket rólad, és a te békességet helyett a saját érzelmeinkre, ha figyelünk. Könyörgünk hozzád, hogy minél jobban engedhessük át magunkat neked, hogy a te lelked uralkodjék rajtunk. Segíts, hogy mindent hálával fogadhassunk tőled, aki szeretsz bennünket, és aki megváltottál. Így kérünk, Urunk, hogy fogadásainkat hálából teljesíthessük, hogy így változhasson életünk egyre inkább Krisztusivá. Lelked által így állj mellénk is, könyörülj rajtunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.